9. Az erdő. Lovas csapat közeledett. Fekete alakok rajzolódtak ki a késő délutáni égbolt vöröslő hátterén. Először Martin vette észre őket, és amikor szólt, Aruta Megájt vezényelt. Mióta Krondort elhagyták, ez volt az első olyan utas csapat, amely nyilvánvalóan nem kereskedőkből állt. Ebből a távolságból nem látom túl jól őket, húzta össze a szemét Martin. De azt hiszem fegyveresek. Talán zsoldosok? Vagy úton állok, vágta rá Garden. Vagy valami más, tette hozzá Aruta. Lauri, te utaztál a legtöbbet közülünk. Van másik út erre felé? A lantos körülnézett, merre járhatnak. Egy keskeny termőföld sávon túli erdőre mutatott. Keletre, úgy egy óra lovaglásnyira innen, egy régi ösvény felvezet a Kalasztius hegységbe. Valaha bányászok használták, de manapság nem igen jár rajta senki. Azon átjuthatunk a belső útra. Akkor sürgősen el kéne indulnunk affelé az ösvény felé. Úgy látszik, a barátaink belefáradtak a várakozásba, jegyezte meg Jimmy. Aruta is észrevette, hogy a horizonton kirajzolódó lovasok feléjük indultak. Vezess minket, Lauri! Letértek az útról, és elindultak a birtok határát jelző, alacsony kőkerítések felé. Nézzétek! Kiáltott fel Jimmy. A másik csapat üggetésre fogta a lovát. A késő délutáni narancsszín ragyogásban a fekete alakok jól látszottak a zöldes szürke hegyoldalban. A nagyherceg csapata könnyedén átugratott az első alacsony kőfalon, Jimmy azonban majdnem leesett. Azért sikerült anélkül tovább lovagolnia, hogy túlzottan lemaradt volna. Nem szólt semmit, de nagyon szerette volna, ha nincs még három kerítés közte és az erdő között. Valahogy sikerült nyerekben maradnia, és ő sem volt túl messze az erdő szélétől, amikor Arutáik beléptettek a fák közé. A többiek megvárták a tolvaj fiút. Lauri hátra mutatott. Nem tudnak utolérni bennünket, úgyhogy megpróbálnak elénk vágni egy kicsit északra innen. Aztán felnevetett. Ha, ez az ösvény észak-keletre vezet, tehát névtelen barátainknak jó egy mérföldet kell megtenniük a bozótban, hogy elénk kerüljenek. Addigra mi már árkon bokron túljárunk, már ha egyáltalán megtalálják az utat. Azért siessünk, kérte Aruta. Már kezd sötétedni, és az erdőben nappal sem biztonságos. Milyen messze van az az út? Két órával napnyugta után biztosan ott leszünk. Talán még egy kicsit hamarabb is. Aruta intett a dalnoknak, hogy menjen előre. Lauri megfordította a lovát, és valamennyien elindultak az egyre jobban sötétedő erdő mélye felé. Mindkét oldalon fekete üregek húzódtak, a félhomályban, az ágak között átszűrődő fényben a középső és a legnagyobb hold világított. A környező erdő szinte szilárd falnak látszott. Egész éjszaka arra botorkáltak, amerre Lauri szerint az út haladt. Valami illékony ösvény, amely egy méternyire a dalnok lova előtt jelent meg, és egy méternyire Jimmy mögött el is enyészett. A tolvaj fiú számára az egyik hely pont ugyanolyannak tűnt, mint a másik, kivéve, hogy a lantos által választott kanyargós útvonalon, mintha kevesebb lett volna a növényzet. Jimmy állandóan hátra tekintgetett, nem üldözik-e őket. Aruta Megájt parancsolt. Úgy tűnik, nem követnek. Talán leráztuk őket. Nem valószínű, szállt le a nyergéből Martin. Ha van velük egy ügyes nyomolvasó, a sarkunkban járhatnak. Pont ugyanolyan lassan jönnek, mint mi, de nem maradnak le. Pihenünk itt egy kicsit, szállt le Aruta is. Jimmy, adj zabot a lovaknak, ott van Lauri nyeregtáskájában. A fiú magában morogva indult el, hogy gondoskodjon a lovakról. Már az első nap megtanulta, hogy apród lévén neki kell ellátnia a hűbér ura hátasát, és ezt a szolgálatot a többiek is elvárják. Azt hiszem, visszamegyek egy darabon, hogy lássam, van-e valaki a közelben, vette a vállára Martin az íját. Egy óra múlva itt vagyok. Ha bármi történne, ne várjatok rám. Holnap este találkozunk Iszap apátjánál. Azzal elsúrant a sötétben. Aruta leült a nyergére, miközben Jimmy, a Lauri segítségével ellátta a lovakat. Gárdán a sötétlő erdőt fürkészve őrködött. Telt múlt az idő, és a nagyherceg a gondolataiba merülten üldögélt. Jimmy a szemes sarkából figyelte a férfit, Lauri rajta kapta a fiút, hogy Arutát lesi, miközben Garnál lovát csutakolták. Aggódsz miatta, suttogta a dalnok. Jimmy bólintott, de ez nem nagyon látszott a sötétben, aztán megszólalt. Nekem nincs családom, és túl sok barátom se, Kobzos. Ő fontos nekem. Igen, aggódom. Amikor befejezték, a fiú odament a sötétségbe bámuló Arutához. Megetettük és lecsutakoltuk a lovakat. Helyes, riadt fel a nagyherceg töprengéséből. Most pedig pihenj egy kicsit. Amint virrad, indulunk. Aztán körülnézett. Hol van Martin? Még nem jött vissza, nézett Jimmy a kígyózó ösvényre. Aruta követte a tekintetét. A fiú elvackolódott, fejét a nyergén nyugtatta, és egy pokrocot húzott magára. Még sokáig bámult a sötétségbe, mielőtt elaludt volna. Valami felriasztotta Jimmyt. Két alak közeledett, a fiú felpattant, aztán látta, hogy Martin és Garden az. Eszébe jutott, hogy Garden őrködött. A két férfi hamarosan odaért a kis táborhoz. Jimmy a többieket is felébresztette. Aruta nem vesztegette az időt, amikor látta, hogy a bátyja visszajött. Üldöznek minket? Csak néhány mérföldnyire vannak tőlünk az ösvényen, bólintott Martin. Egy csapat ember vagy mordel, nem tudom melyik. Nagyon kicsi tüzet raktak. Az egyikük legalábbis mordel. Őt kivéve valamennyien fekete páncélt és hosszú fekete köpönyeget viselnek. Mindegyikükön valami furcsa sisak van, ami az egész fejüket eltakarja. Többre nem volt szükség, hogy megállapítsam, nem valószínű, hogy barátságos szándékkal közelednének. Hamis nyomokat csináltam, a miénket pedig eltüntettem. Ez egy darabig félrevezeti őket, de azonnal indulnunk kell. És mi van a mordellel? Azt mondtad, nem úgy öltözik, mint a többiek? Nem, és ő a legnagyobb termetű, átkozott, sötét testvér, akit valaha is láttam. A felső teste mesztelen, csak egy nyitott bőr mellényt visel. A feje búbjától induló lófarok szerűségtől eltekintve borotválja a fejét. Jól megfigyeltem a tűzfényénél. Még sosem láttam ilyen mordelt, de már hallottam róluk. A jáboni hegyi törzsek valamelyikéből való, vágta rá Lauri. Aruta a dalnokra nézett, mire az megmagyarázta. A Tirszog közelében, ahol felnőttem, időnként hallottunk az északi hegyi törzsek rajtaütéseiről. Ők nem olyanok, mint az erdőlakók. A hajviselete alapján az a férfi főnök lehet, ráadásul fontos személyiség. Jó, messziről jött, jegyezte meg Garden. Igen, és ez azt is jelenti, hogy a rés háború óta új rend alakult ki. Tudtuk, hogy akiket a Csurannik északra üldöztek, azok csatlakozni akarnak a testvéreikhez az északi felföldön, de most úgy tűnik, hogy néhány rokonukat is visszahozták magukkal. Vagy pedig, mondta Aruta, azt is jelentheti, hogy az ő parancsnokságuk alatt jöttek vissza. De ahhoz, kezdett bele Martin, egy szövetség kell, Mordell szövetség. Olyas valami, amitől mindig is féltünk, fejezte be az öccse. Gyerünk, mindjárt világosodik, és attól még, hogy itt áldogálunk, nem fogjuk megfejteni ezt a rejtét. Azzal felnyergelték a lovaikat, és hamarosan ismét az erdei úton kocogtak, amely Krondort északkal összekötötte. A kereskedők nemigen használták ezt az ösvényt, mert bár ezen rövidebb idő alatt célhoz érhettek, a parti út biztonságosabb volt. Lauri szerint már a vitorlás öböl magasságában járhattak, nagyjából egy napi lovaglásra a szárti apátságtól. Szárt az öböl északi végénél elterülő félszigeten volt. Az apátságot a várostól északkeletre a hegyekben építették, úgyhogy a nagyherceg csapata megtakaríthatott egy kis utat. Ha sietnek, nem sokkal napnyugta után odaérhetnek. Bár semmi sem utalt a veszélyre, Martin valószínűnek tartotta, hogy a Mordell vezette üldözők közelednek. Jelentéktelen változást hallott az erdő kora reggeli zajaiban, és eszerint valami nem túl távoli dolog megzavarta a természet rendjét áthaladásával. Martin felzárkozott Aruta mellé, mögöttük Lauri lovagolt. Azt hiszem, lemaradok és megnézem, Még mindig követnek-e minket a barátaink? Jimmy megkockáztatott egy pillantást hátrafelé, és látta, hogy feketébe öltözött alakok bukkannak elő az erdőből. Késő! Megláttak bennünket! Kiáltotta. Aruta csapata vágtába kezdett, a patkó csattogás messze visszhangzott az erdőben. Mindannyian a lovok nyakára hajoltak, de a tolvaj fiú azért néha hátra pislantott. Hálát adott az égnek, amikor látta, hogy a távolság növekszik. Néhány perces, kemény lovaglás után egy szakadékhoz érkeztek, melyet a lovak nem tudtak volna átugrani. A mélység fölött egy durva fahíd ívelt át. Miután áthaladtak rajta, Aruta meghúzta a gyeplőt. Álljatok meg! Mindannyian megfordították a lovukat, mert az üldözés zaja már egészen közelről hallatszott. Aruta már éppen parancsot akart adni, hogy készüljenek a rohamra, amikor Jimmy leugrott a lováról. Előhúzta a csomagját a nyerge alól, aztán odarohant a híthoz és letérdelt. Mit csinálsz? Kiáltott oda neki Aruta. De a fiú csak annyit felelt. Vissza! Egyre erősödő lódobogás hallatszott, Martin is leugrott a nyerekből, és előkészítette az íját. Megfeszítette a húrt, és nyilat illesztett rá, amikor meglátta az első üldözőt. Habozás nélkül útjára engedte a veszőt, amely egyenesen a fekete páncélos alak mellébe fúrodott, olyan erővel, amilyennel csak egy hosszú íj tudja kilőni ilyen távolságból. A férfi lefordult a nyerekből. A második üldözőnek sikerült kikerülnie földön fekvő társát, de a harmadik állat már belebotlott, úgyhogy az ő gazdája is a földre pottyant. Aruta megindult a második lovas felé, mert meg akarta akadályozni, hogy átjöjjön a hídon. – Ne! – üvöltött rá Jimmy. – Vissza! Azzal hirtelen a fiú is felpattant, és hanyat homlok rohanni kezdett, amikor a fekete ruhás éppen át akart kelni a hídon. A lovas már majdnem elért odáig, ahol a fiú térdelt az imént, amikor hangos sivítás kíséretében hatalmas füstfelhő emelkedett fel előtte. A hátasa megbokrosodott, és hátrálni kezdett a keskeny hídon. Az állat elvétette a lépést, farral a korlátnak ütközött, aztán felágaskodott. A fekete harcos átesett a korláton, és jól hallható placcsanással érkezett a lenti sziklákra. A ló megfordult, és visszamenekült arra, amerről jött. Arutáék lovai elég messze voltak a füst robbanástól ahhoz, hogy ne riadjanak meg, de azért Lauri és Gárdán gyorsan előre léptetett, és megfogta Jimmy és Martin hátasának kantárszárát. Íjász szorgalmassal lövöldözött a közeledő ellenségre, akik riadt állataik megfékezésével voltak elfoglalva. Jimmy egy kis korsóval a kezében visszarohant a hídhoz. Kihúzta a dugot belőle, aztán a füst közepébe dobta. A híd innenső vége hirtelen lángra lobbant. A fekete ruhások megpróbálták átkényszeríteni a tűzön remegő lovaikat, a makrancos állatok azonban igyekeztek minél távolabb kerülni tőle. A tolvaj fiú csatlakozott a többiekhez, Gárdán nagyot káromkodott. Nézzétek, az elesettek fölkelnek! A füstön és a lángokon át is jól látszott, amint az egyik halott, a melléből kiálló nyílvessző dacára, a híd felé botladozik, miközben egy másik, akinek szintén Martin okozta a vesztét, lassan feláll. Jimmy felült a lovára. Mi volt ez? Kérdezte tőle Aruta. A füstbomba, amit megszokásból hordok magammal. Egy csomó csúfolódó használ ilyet, ha menekülni akar, hogy az üldözői rosszabbul lássák és összezavarodjanak. Egy kis tüzet és rengeteg füstöt csinál. És mi volt a korsóban? Érdeklődött Lauri. Valami nafta származék. Ismerek egy alkimistát Krondorban, aki a parasztoknak árulja tarlóégetéshez.
De hát ezt átkozottul veszélyes lehet szállítani, mordult fel Gárdán. Mindenhová magaddal hurcolod?
Nem, felelte a fiú. Viszont általában nem is járok olyan helyekre, ahol valószínűleg mindenféle undormányba botlok, ami csak akkor marad nyugton, ha pecsenyére sül. Azután a bordélyházi eset után úgy gondoltam, jól jöhet. Van is még egy a cókmokomban.
Akkor dobd oda, szólt neki Lauri. A híd még nem fogott tüzet.
Jimmy előhúzta a másik korsót, és előre ösztökélte a lovát. Megcélozta a hidat, és a tűzbe dobta a naftát. Három és fél méter magas lángok csaptak fel, amelyek az egész fahidat elborították. A lovak a szakadék mindkét oldalán rémülten nyihogni kezdtek, és megpróbáltak kitörni, miközben a tűz nőttön nőtt. Aruta átpillantott a túloldalra, ahol az ellenséges lovasok eddig türelmesen várták a tűz lelohadását. Újabb alak tűnt elő mögülük, a vért nélküli borotvált fejű Mordel. Ő is megszemlélte a nagyherceget és kíséretét, de semmiféle érzelem nem tükröződött az arcán. Aruta érezte, hogy a hideg kék szempára lelkét fürkészi, és hirtelen elöntötték a gyűlölet hullámai. Itt és most látta először az ellenséget, egyet azok közül, akik bántották Anitát. Martin lövöldözni kezdett a fekete lovasokra, mire a vezetőjük intett nekik, és némán visszahúzottak a fák közé. Martin is nyerekbe szállt, és odalovagolt az öccse mellé. Aruta azt figyelte, hogyan tűnik el a Mordel az erdőben, aztán megszólalt. Felismert. Hiába terveltünk ki olyan okosan mindent, mégis tudták, merre tartok. De honnan? Kérdezte Jimmy. Hiszen olyan jól álcáztuk magunkat. Valami fekete mágia révén, felelt Martin. Hatalmas erők játékába keveredtünk. Gyerünk, parancsolta Aruta. Hamarosan visszajönnek. Ez nem állíthatja meg őket. Csak egy kis időt nyertünk. Lauria csapat élére állt, és tovább vezette őket északnak, Szárt irányába. Vissza se néztek a hangosan ropogó tűz felé. A nap további részében szinte megállás nélkül lovagoltak. Üldözőik nem bukkantak fel újra, de Aruta tudta, hogy nem lehetnek messze. Akkor tájt, amikor ismét kiértek a tengerpartra, és a vitorlás öböl mentén keletre fordultak, enyhe köd szállt le. Lauri úgy vélte, napnyugta után odaérnek az apátsághoz. Martin felzárkózott az öccse mellé, aki a sötétbe bámult, és oda sem figyelve irányította a lovát. A múlton gondolkozol? Aruta elmerengve nézett rá. Az egyszerűbb időkön, Martin. Csak az egyszerűbb idők jutottak eszembe. Meg akarom oldani az ezüst tövis rejtélyét, és szeretném visszakapni Anitát. Jégek a vágytól, hogy csinálhassak valamit, lobbant fel szenvedélyesen, aztán sóhajtott és ellágyultan folytatta. Kíváncsi vagyok, vajon apánk mit tett volna a helyemben? Martin Gardánra pillantott, aki helyette is válaszolt.
Pontosan azt, amit ön. Már fiatal emberként is ismertem Borrik urat, és mondhatom, nincs az az ember, aki jobban hasonlítana rá vérmérsékletben, mint ön. Mindannyian hasonlítanak rá, Martin abban, hogy alaposan utána jár mindennek, Lyon pedig arra az időszakára emlékeztet, amikor még vidámabb volt, mielőtt elvesztette a feleségét, Catherine-t.
És én? Kérdezte Aruta. Ugyan már, vágott közbe Martin, hiszen te éppen úgy gondolkodsz, mint ő, sokkal inkább, mint Lyon vagy én. A bátyád vagyok, és nem azért fogadom el a parancsaidat, mert te nagy herceg vagy, én meg csak egy vidéki herceg. Azért követlek, mert apánkon kívül nem ismertem olyan embert, aki annyi helyes döntést hozna, mint te. Aruta tekintete elkalandozott.
Köszönöm. Ez igazán komoly dicséret.
Ekkor valami zaj hallatszott mögülük az ösvényről, de nem lehetett felismerni a forrását. Lauri megpróbálta olyan gyorsan vezetni őket, ahogyan csak tudta, ám a sötét és a köd megzavarta az irányérzékét. A nap már majdnem lenyugodott, úgyhogy alig hatolt át némi fény a fák között. A férfi már alig látta maga előtt az utat, kétszer is kénytelen volt lelassítani, hogy megkülönböztesse a valódi ösvényt a hamistól.
Csak nyugodtan, léptetett mellé a nagyherceg. Jobb, ha lassan haladunk, mint ha meg kell állnunk.
Gárdán lemaradt, és most Jimmy mellett lovagolt. A fiú az erdőt fürkészte, hát ha észrevesz valamit, ami a fák törzse mögött rejtőzik, de csak a szürke kötpászmákat és a lenyugvó nap utolsó sugarait látta. Aztán egy ló ugratott elő a bokrok közül, amely egy pillanattal korábban még nem volt ott, a következő pedig majdnem ledöntötte Jimmyt a nyerekből. A fiú lova egy teljes kört fordult, amikor egy fekete páncélzatú harcos félretaszította. Gárdán későn suhintott a lovas felé, úgyhogy elhibázta.
Erre!
kiáltotta Aruta, és megpróbált áttörni a következő lovason, aki elzárta az utat. A vért nélküli Mordel állt előtte. A nagyherceg most először láthatta a sötét testvér arcán végighúzódó három forradást. Az idő egy pillanatra megfagyott, ahogy ott álltak szemtől szemben egymással. Különös felismerés tört Arutára, amikor látta, hogy az ellenfele húsvér ember. Többé nem láthatatlan orgyilkos kezekkel, vagy anyagtalan misztikus erőkkel küzdött a sötétben. Végre volt valaki, akin kitölthette a dühét. A Mordel keményen a nagyherceg felé suhintott, aki csak a lova nyakára hajolva tudta elkerülni a lefejezést. Aruta találomra előre szúrt a vívó törével, és érezte, hogy eltalálta ellenfelét. Amikor felemelkedett, látta, hogy pengéje mélyen a sebhelyes arcba hatolt. A sötét tünde gurgulázás-szerű hangon felnyögött, és Aruta ekkor vette észre, hogy a másiknak hiányzik a nyelve. A Mordel egy rövid pillanatig a nagyherceget nézte, aztán megfordította a lovát. Próbáljunk meg kitörni, kiáltott hátra Aruta, miközben előre ugratott. A csapatnak sikerült is elszakadni az ellenségtől. Egy pillanatig úgy tűnt, hogy a Mordel vezette csapat túlságosan megdöbbent ahhoz, hogy reagáljon, de aztán megkezdődött az üldözés. Aruta életének őrült lovaglásai közül ez bizonyult a legvadabbnak. Keresztül vágtattak a ködös erdőn az éjszaka sötétjében egy olyan utat követve, amely alig volt több, mint ösvény. Lauri előre tört és átvette a vezetést. Hosszú percekig versenyeztek a fák között, és valami csoda folytán sikerült elkerülniük azt a végzetes hibát, hogy letérjenek az útról. Aztán Lauri felkiáltott. Itt a kitérő az apátsághoz! Arutának és a többieknek alig sikerült bevenniük a kanyart. Ahogy ráfordultak a szélesebb útra, látták, hogy lassan felkel a nagy, halványfényű hold. Aztán kiértek a fák közül, és a szántóföldek között vezető úton vágtattak tovább. A lovak már tajtékzottak és ziháltak, de a menekülők még hősiesebb erőfeszítésre sarkantyúzták őket, mert bár a fekete lovasok nem érték utol őket, nem is maradtak le mögöttük. A sötétben felnyargaltak a kaptaton, amely a lankás dombok övezte fensíkra vezetett. Az út összeszűkült, úgyhogy Martin félrehúzódott, amíg a többiek egyesével elhaladtak mellette. Az ösvény kezdett veszélyessé válni, ezért kénytelenek voltak lassítani, csak úgy, mint a mögöttük haladók. Aruta a lova véknyába vágta a sarkát, de az állat már így is mindent megtett, hogy felkapaszkodjon az emelkedőn. A párás este szokatlanul hideg volt. Az enyhén emelkedő és lejtő dombhátakat fű és cserjés borította. Normális esetben messzire lehetett látni, mert mindenhol megművelt területek húzódtak. A legmagasabb dombra is fel lehetett volna mászni egy óra alatt. Szárt apátsága egy magas szirten állt, amely már inkább hegynek volt nevezhető, mint dombnak, és melynek gránit felszíne olyan síma volt, mint egy asztal lapja. Gárdán lenézett a hegyoldalon, ahogy felfelé siettek, és megszólalt.
Nem szeretném, ha meg kellene ostromolnom ezt a helyet, fenség.
Hat seprű forgató nagymama is képes lenne megvédeni ezt az utat, akár örökre. Jimmy hátrafordult, de nem látta az üldözőket a homályban.
Akkor szóljon azoknak a mamikáknak, hogy jöjjenek ide és állítsák meg a fekete lovasokat, kiáltotta.
Aruta hátranézett, minden pillanatban azt várta, hogy az üldözők beérik őket. Egy sziklát megkerülve folytatták útjukat a hegytetőre. Aztán egyszer csak ott álltak az apátság boltíves kapuja előtt. A holdfényben valamiféle torony látszott a fal előtt. A nagyherceg dörömbölt a kapun és bekiáltott.
Háho! Segítségre van szükségünk!
Ekkor meghallották, amire számítottak, a lódobogást az úton. Aruta csapata fegyvert rántva várta az üldözőket. A fekete lovasok is bekanyarodtak az apátság kapuja elé, aztán megkezdődött a küzdelem. Aruta félrehajolva és tőrével hárítva próbálta védeni magát. A támadók eszeveszetten vagdalkoztak, mintha sürgősen végezniük kellett volna a nagyherceg csapatával. A sepphelyes arcú Mordell majdhogy nem átgázolt Jimmin, hogy a nagyherceg közelébe juthasson. A fiú valószínűleg annak köszönhette az életét, hogy a vezér egyáltalán nem törődött vele. A sötét testvér egyenesen Aruta felé tartott. Gárdán, Lauri és Martin igyekeztek feltartani a fekete lovasokat, de úgy látszott, hamarosan győz a túlerő. Ekkor az út hirtelen kivilágosodott, a nap erejének 10-szerese ragyogott fel a homályban, s a küzdőket vakító fényesség vette körül. Aruta és társai kénytelenek voltak eltakarni könnyező szemüket. Hallották, hogy a körülöttük gyülekező fekete ruhások folytottan felnyögnek, aztán testek zuhantak a földre. Aruta kikukucskált az ujjai közül, és látta, hogy az ellenséges lovasok megmerevednek, és kidőlnek a nyerekből. Csak néhány kivétel volt, a vért nélküli Mordell, aki hozzájuk hasonlóan eltakarta a szemét, meg három páncélos lovas. A néma sötét tünde jelt adott a társainak, akik vele együtt megfordultak és elmenekültek. Amikor a fekete lovasok látó távolságon kívülre értek, a ragyogó fény homályosodni kezdett. Aruta megtörölte a szemét, aztán üldözésbe fogott, de Martin utána kiáltott. Állj meg! Ha utoléred őket, biztosan megölnek. Itt viszont szövetségeseink vannak. Aruta meghúzta a gyeplőt, de szörnyen mérges volt, amiért kénytelen futni hagyni az ellenséget. Visszaléptetett a szemüket dörgölő társai mellé. Martin leszállt a lováról, és az egyik elesett fekete lovas mellé térdelt. Levette a sisakját, aztán gyorsan arrébb ment. Ez is Mordell, de olyan szaga van, mintha már jó ideje halott volna. Aztán a tetem mellére mutatott. Ez az, amelyiket lelőttem a hídnál. Még mindig ott van a mellében a törött nyílvesszőm. Eltűnt a fény, nézett a nagyherceg az épületre. Bárki is legyen, ami láthatatlan jótevőnk, úgy tűnik, szerinte már nincs szükségünk rá. Ekkor a kapu lassan elkezdett kitárulni, Martin odaadta a sisakot Arutának, hogy ő is megvizsgálhassa. Furcsa egy holmi volt, a tetejébe félig domborműszerű sárkányt faragtak, amelynek lelógó szárnyai alkották a sisak oldalát. A viselője két keskeny nyíláson láthatott ki, és négy apró lyukacskán keresztül lélegezhetett. Aruta visszaadta a sisakot a bátyjának. Egy páncélkovács jól sikerült, de rosszra használt munkája. Vigyük magunkkal. Most pedig nézzünk körül az apátságban. Méghogy apátság, dohogott Gárdán, miközben beléptek. Inkább erődnek látszik. Nehéz, vasalt fakapu zárta el a bejáratot. Jobbra úgy 4 méter magas kőfal húzódott egészen a fensík túlsó pereméig. Balra a fal egészen egy, több mint 30 méteres, függőleges szakadékig tartott, ahol az odalent haladó úttal párhuzamosan elkanyarodott. A fal mögött magányos, sokemeletes torony állt. Ha ez nem egy régi stílusú őrtorony, akkor megeszem a kalapom, mondta a kapitány. Nem lenne kedvem megostromolni ezt az apátságot, fenség. Ez a legjobban védhető hely, amit életemben láttam. Nézze csak, még a legszélesebb részen sincsen 1,5 méteres szabad térség a fal és a szakadék között, méregette elismerő pillantásokkal az apátságot, amelyet hadászati szempontból olyan jól megterveztek. Aruta megsarkantyúzta a lovát, a kapu nyitva állt, és mivel nem látott okot, hogy másképp cselekedjen, a nagyherceg bevezette társait a Szárti Iszap apátság udvarára.